laikus is érti, hogyha a kutya jött volna szembe a kislányal, akkor belerúg. Igen. Mert ő az egész világra haragszik. De ez az érzékeny pont, hogy aha, ezt akkor itt a izénéni valamit tudhat, hogy nekem mi a probléma, és ezért hálás. Akkor most nekik már nem kellett nagyon a bizalmat egymással ilyen előzmény után ugye kiépíteni.
Igen.
Ez egyszer, és akkor, ha elmondhatom, hogy ugye azért vannak olyan gyerekek, akik egy több generációs bűnöző családból kerülnek gondozásba, ahol ha 6 éves, akkor 6 éve, ha 8 éves, akkor 8 éve, de tulajdonképpen egy bűnöző karrierre szocializálódott idány. Uh-huh. Ami, tegyük hozzá, ez nagyon kemény lesz, a család szemébe egy pozitív dolog. Tehát vannak családok, tudunk esetekről, én egész konkrét embereket, gyerekeket, az túlzás, fiatalokat ismerek, akik BV-intézetben vannak, és a család büszke rájuk. Uh-huh. Mert hát eddig nagyjából már mindenki megfordult ott ő a soros, tehát mint a férfivé avatásnak a része lenne az, hogy követett már el olyat, hogy... Na, ilyenek is vannak természetesen. És vannak, bocsáss meg, olyan igen. gyerekek, uh-huh. akik első svindlit követnek el. Uh-huh. És szerencsésebb országokba, mondjuk az Egyesült Királyság és Olaszország is ide tartozik ebből a szempontból, ha abból olyan ügy lesz, hogy bíró elé kerül, akkor a bírónak van mérlegelési uh-huh. jogköre arra nézve, hogy javítónevelés, ami ugye egy totális intézményben zajlik, és nem szerencsés esetben profiban jön ki a gyerek, mint ahogy bement, vagy pedig egy nevelő családba helyezze. Uh-huh. De ugye ezt úgy kell érteni, hogy a bíró elé le vannak pakolva a különféle javaslatok, szakvélemények.
Igen.
Ő nem hátradőlve a fotelba mélyen elgondolkodik, hanem a szakvélemények birtokába hozza meg a döntést, és azt mondja, adjuk meg ennek az első bűncselekményes gyereknek azt az esélyt, hogy jó útra tér. Uh-huh. Persze lesz rajta nyomkövető, uh-huh. és előírják a magatartási szabályokat, és ha megszegi, akkor természetesen beélesítik az ítéletet. Uh-huh. De azt gondolom, ez egy nagyon gyerekbarát megközelítés. Nem mondunk le őróla se, hogy hát ő már mehet a levesbe a többi hasonló uh-huh. között.
Úgy tudom, van Magyarországon is valami jóvátételi technika ilyen szempontból. Az ügyész tulajdonképpen elhalaszthatja tulajdonképpen a vádemelést, és ilyen közösségi szolgálat, közösségi szerepekre fel lehet készíteni, 20 órás, 30 órások vannak.
Így van.
De amennyire létezik, ez ettől még ez nem egy elterjedt gyakorlat, az igazság.
Igen,
de...
hát ez enyhébb, kisebb igen. Súlyú esetekben alkalmazzák, különösen a fővárosba, uh-huh. és ez jó dolog. De ugye ez a helyreállító igazság szolgáltatás névre hallgat, és ezt lehetne olyan esetekben is alkalmazni, ahol igen. semmilyen hatóság nincs jelen. De egy súlyosabb iskolai konfliktus, ahol két gyerek összeveri egymást kellőképpen, nem fogják feljelenteni semmi. De hogy a két gyerek közt lenne valami mediálás, valami, hogy kinek mit kell tenni ahhoz, hogy elsimítsük ezt a dolgot, és hát némi jóvátétel is legyen benne, ez, ugye ez megint edukáció kérdése. Uh-huh. Hát ami a pedagógus továbbképzési rendszerben, ha valaki ilyet talál, azt majd megkérem, hogy küldje el az e-mail címemre, én nekem még soha nem sikerült.
Seems like everybody's got a prize. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high, you can't even have a good time. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Ain't about the yeah, cha-ching, cha-ching. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. when music made us all unite. And it wasn't low blows and video hoes. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we'll pay them with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the oh, cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-a-ling-a-ling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag.
A Kapocs Ifjúságsegítő magazinban Molnár Lászlóval, gyermekvédelmi szakemberrel, a TEGYESZ egykori vezetőjével arról kezdtünk el beszélni, arról beszélünk, hogy mire szocializál a gyermekvédelem. Sok elemét emeltük ki, nem szeretnék mindegyiket összerakni, de tulajdonképpen nehezen tudja betölteni azt a családi szerepet, családi funkciót, amire egyébként a családoknak lenne dolguk, és ezért is a gyermekvédelem egyik legfontosabb eszköze az a fajta család, a helyettesítő család, ezt most másként is szokták nevezni, amelyik tulajdonképpen időnként átveszi a szülői szerepet annak a családnak a helyében, aki nem tudja rendesen ellátni a saját gyerekét, és az otthonok önmagában ebben a dologban csak ideiglenes átmeneti jobb hián intézmények a maga módján. És arról beszéltünk az előbb, hogy ahogy bekerülnek a gyerekek azoknak a kényszernek a hatására, azok nem ok nélküli, nem akármilyen történetek, sok traumán keresztül mennek oda a gyerekek, és igencsak nehéz mentális állapotban vannak, és annak egy-két példáját mondtál a Laci az előbb. Az a mentális állapot pedig egészen más szocializációt enged meg, nem csak azért is, mert rosszabbul, torzultabb szocializációs képletekkel érkeznek meg az intézményekbe a gyerekek, hanem azért is, mert önmagában a trauma önmagában megnehezíti azt, hogy együtt tudjon valaki működni felnőttekkel, azzal a világgal, amelyik nem olyan idegen, mint ami esetleg az övé volt. És mondtad, hogy egyébként is a szocializációval kapcsolatosan vannak még itt befejezetlen gondolataid.
Vannak, mert hogy nagyon közérthető és egyszerű legyek, azt főszabályként sajnos el kell ismerni, hogy minél hosszabb időt tölt valaki a gondozásba, zárójelbe a törvényalkotó céljával ellentétesen, annál rosszabbak az esélyei. Mármint arra, hogy a saját lábán meg tud majd állni, majdnem azt mondtam, mint Goethe, sokoldalú a mű. Szóval de nem feltétlenül reneszánsz emberként kell kijönni a rendszerből, ezt tudjuk, de hogy az alapvető társadalmi szabályokkal együtt élni, azokat betart, és a többi képes, erre sajnos erősen romlanak az esélyek. Ha ugyanezt a hosszú időt nevelő családba tölti, akkor szinte nincs is sok teteje ezt a kérdést föltenni, mert ezek sikeres szocializációk. És nem szakad meg a kapcsolat a család, és a már csak nem is utógondozott, hanem 30-35 éves valaha családba élt fiatal között. Ezek rendszerint sikertörténetek. Most minél rövidebb az idő, annál kevesebbet tölt ugye a szakellátásba, és ugye azt is tudni kell, hogy könnyebb kikerülni a családból, mint oda visszakerülni. Ebben az időmúlásának is nagy szerepe van, a szülői készségeknek, amely adott esetben úgyse volt erős, azoknak az elhalása, elgyengülése, és az a kilátástalan helyzet, amivel az alapellátásban dolgozók szembesülnek, hogy mit tudok én tenni, hogy a családot ismét alkalmassá tegyem. Hiszen az a adott esetben van egy anya, aki már tökéletesen idegbeteg, és a pszichés állapota miatt munkaképtelen. Van egy alkoholista apa, aki néha le is veri a még otthon lévő családtagot. Munkája senkinek nincsen, tehát gyakorlatilag nagyon kilátástalan a helyzet, és ez a gyerek akár nagykorúságáig is gondozásba fog maradni. Ez egy csúnya prognózis, de így van.
Jó, de sok családnál hullámverés szerint szoktak elhelyreállni a dolgot, tehát rövidebb ideig hosszabb, és úgy nyilvánvalóan nem egy folyamatos...
Igen. Na most, ha az erőforrások rendelkezésre állnának megfelelően, és a családgondozók új keletű nevüket előbb mondtad.
Családsegítők.
De ugye itt nem intézmény, hanem konkrét munkatársakra, szociális munkásokra kell gondolni. Ha őneki kevesebb lenne az eset számuk, akkor valószínűleg egy kicsit hatékonyabbak is tudnának lenni, és több eszközük lenne.
Igen.
Most elriasztó példát tudok mondani arra, hogy mi az, amikor az állam tanul a gyakorlatból, és nem az állam diktál. És ez talán egy kanadai példa volt, ahol hát úgy mondanánk, hogy indokolatlanul szüntette meg a családgondozó javaslatára a gyerek gondozását az ottani hivatal, és visszakerült a családba, vérszinti családba, ahol az apuka úgy megverte a gyereket, hogy meghalt. Uh-huh. Na most, hát itt természetesen a családgondozó is bíróság előtt állt.
Igen.
Hogy hát igen. És hát az a megdöbbentő, számunkra az egy furcsa ítélet született, hogy a családgondozón nem kérhető számon ez a tragédia, mert olyan esetszámmal dolgozott, hogy nem volt elvárható tőle, hogy kellő mélységig, stb. Ismerje a családnak a történetét, ezért hozott, hát nem egy megalapozott döntést. Hát, ugye ezt is lehetne vitatni, de az attitűd a fontos, hogy ilyen hozzáállás is lehetséges, mert sajnos a meghalt gyereket már ugye nem tudjuk föltámasztani, de erre a tragikus hírre ugye a helyi állam azt a választ adta, kérem a szakmát, mondja meg, hány fő az, hány család az, amivel egy családgondozó optimálisan foglalkozhat, és akkor a következő jövő héttől ezt fogjuk jogszabályba iktatni.
Igen.
Hát én azt gondolom, ha már szörnyű tragédia történt, és lásd buszbaleset, hát abból az a minimum, hogy levonjuk azt a konzekvenciát, hogy lehet a jövőben minimalizálni az ilyen eseteknek a megtörténtét.
Igen.
Na most pillanatilag nincsenek erőforrások.
Igen.
Nincsenek erőforrások, tehát ez egy teljesen reménytelen dolog. Vannak szakmai protokollok, előírások, ezek néhány éve uniós támogatással elkészültek, olyan mélységűek adott esetben, de ugye ezeket is karban kellene tartani a változásokkal, mint ahogy a sebészeknek is van protokolljuk, hogy miután mi következik.
Mm-hmm.
Ezek nagyon alaposan kilettek dolgozva, és utána nem kerültek bevezetésre, hát, ismeretlen oknál fogva.
Ez hiányolom.
Meg ajánlás.
Ez hiányolom leginkább, hogy tulajdonképpen ennek az egész történetnek, az egész állami gondozásba kerülésnek a legnagyobb problémája az maga a trauma. És a trauma kezelésre, mintha nem érzékelhető lenne a gyakorlat. Lehet, hogy vannak erre kidolgozott módszerek, mondtad éppen, amikor készültünk rá, de tulajdonképpen bekerül egy gyerek, igazából nem kapja meg azt a megkülönböztetett többletfigyelmet, ami a krízis kezeléshez szükséges. Ez legyen a családból kikerülés az oka, vagy a másfajta rosszul szocializált állapot, de rettetesen hiányzik az az alaphelyzet, hogy a krízis állapotával külön kelljen foglalkozni, de szerintem ez nem lók ki a magyar gyakorlatból, mert általában a krízisre nagyon röviden intézünk el dolgokat. Baleseteknél egy órás pszichológus kap, aztán utána szerencsétlen ember tovább szenved abban a nehéz szerepben, amit egyetleg megél. Tehát a krízis itt az igazi probléma. Talán ez nem is kerülne akkor a nagy próbatételben, mint amennyire hiányzik az személyzet a rendszerből.
Igen, hát úgy is mondhatnám, hogy a meleg vizet nem kell újból feltalálni, de ahhoz, hogy előállítsuk, ahhoz minimum valamilyen energiaforrása szükség van.
Így van.
Ha csak nem a napsütésre támaszkodunk, az sem rossz, ha ki tudjuk használni, de most nem akarok cinikus lenni, vagy ilyen módon eltérni a tárgytól. És sajnos megismétlem azt a gondolatot, hogy nincs igazi fogadókészség, nem a szakmába, hanem a szakmapolitikai döntések oldalán.
Uh-huh.
Nincs igazi fogadókészség semmiféle változtatásra, a hatályos jogszabályoknak, az uniós, a nemzetközi jogszabályoknak, melyek ugye ratifikáltak Magyarországon is, a betartására.
Uh-huh.
Igaz, ez nagyon nehéz, illetve nem olyan nehéz kimondani, de szembesülni vele annál nehezebb, hogy valamiféle kerékkötőnek, gátnak, akadálynak látszanak ezek a dolgok, és ez így nagyon nincsen rendjén. Mm-hmm. Még akkor sem, mert ugye ezzel nem vigasztalhatjuk magunkat, hogy hát más területen, lásd, egészségügy vagy oktatás, nem éppen rózsás a helyzet. Azért egy szűkebb szakmába ez, ez nem tekinthető igaz.
Hát igen, az a baj, hogy a gyermekvédelem, sőt ez a fajta terület, amiről beszélünk, ennek csak a következmény jóval később csattannak. Tehát, hogyha ami egy rendszeren belül zajlik, ahhoz képest jóval később történnek rosszul alakult sorsok, de hát akartál reagálni rá.
Hát én tulajdonképpen, mert ugye van még egy végzettségem, szociálpolitikus, és azért óhatatlanul beugrik az embernek, hogy a korrekció és a prevenció, vagy inkább úgy mondom, hogy a prevenció és a korrekció, ezek is egy fogalompárok. Így és van. Valószínűleg egy nagy csoportos óvodás is képes belátni, hogy ami megelőzhető, az egy sokkal észszerűbb és normálisabb dolog, mintha már ég a függöny, és újat kell venni, meg el kell oltani a tüzet, és az egész szoba úszik a vízbe. Uh-huh. Tehát ez a utólagos probléma kezelés, ez nem jó. Tehát ennek nem valami értelmi befogadó képességben van akadálya, hogy ez mondjuk politikai szinten is belátható legyen, hanem nem fűződik hozzá érdek. Uh-huh. Tehát ha én polgármester vagyok egy kis településen, és nyilván a védőnő el fogja nekem mondani, hogy mi kellene az óvodába, meg a bölcsödébe, meg a családoknak. Rendben van, igaza van, oké. De jön egy másik helyi szükséglet, és ezek halmozódnak, és ott van köztük, hogy legyen törpevíz, meg legyen szilárd burkolat a sáros utcáknak, akkor én azt mondom, mikor lesz választás, mennyi idő van még hátra, mit tudok én fölmutatni a cikluson végén. Azt, hogy szilárd úton sétálunk, uh-huh. és nincs sár, azt, hogy 10 év múlva, 20 év múlva uh-huh. a gyerekek fogazatába egészségi állapot, megtérül az, ha most arra költünk, hogy preventíve fluoros fokrém, nem tudom, hogy mit kapjanak, csak mondok valamit, hát ezt én nem tudom eladni a választóknak. Ez egy szörnyű dolog, de ezt az összefüggést valahol látni kell.
Pedig ez egy társadalmi érdek, a fogalmazom nagyon finoman, hát, és a következmény sokkal súlyosabbak, nem csak ahogy elvesztegetett életekről van szó, és sok embernek az életét, mindenkinek az életét, akinek nem úgy alakul a felnőtté válása, hogy kellene ezt mindenki személyében, és sajnáljuk meg a világot is, de többlet társadalmi költségekkel is jár. Tehát most nem azt mondom, hogy ma önmagában a büntető intézmények fenntartása,
pedig vagy, az is,
meg az összes korrekciós intézmény, a leginkább a orvosok és a sok mindenfajta dolognak a működtetése, az pont ezekből következik, hogy rosszul szocializált sorsok vannak, jószerével az állami gondozásból is, és többlet kockázatok jelennek meg az oldalán, ahelyett, hogy segítenék a gyerekeket valami viszonylagos eredményes felnőttévállásra, amitről te beszéltél ezekben a család helyettesítő megoldásokban.
Igen. Még ugye, ami nagyon látható, hogy vannak különféle tehetséggondozó programok. A köznevelési rendszerben is, alapítványok, én nem tudom. Ezek nagyon jó dolgok, de egy kicsit szemfényvesztő is a dolog. Tehát az egyedi, a zongora tehetség, a sport tehetség, a nem tudom, milyen tehetséges gyerekeket, sem feltétlenül mindegyiket fogjuk észrevenni, és ennek ugye azért vannak társadalmi okai, de akit észrevettünk, és ilyen-olyan módon extra támogatásba, tehetséggondozásba részletek, ez nagyon jó dolog. De ezek mind egyedi esetek.
Így van.
Tehát ezzel az állam nem áltathatja magát, hogy én ezt a dolgot a helyén kezelem.
Uh-huh.
Mert ráadásul ugye a tehetséget nem feltétlenül csak extra minőségébe, vagy ilyen emberfeletti kategóriába kellene értelmezni, hanem hogy minden gyereknek van valamihez tágabb értelemben tehetsége, és azt a valamit, ami lehet, hogy csak egy nagyon szerény kézügyesség, én nem tudom, hogy micsoda, azt nekünk gondoznunk kellene. Mert attól lesz sikeres a szakmájában, egyáltalán lesz szakmája, ez egész társadalom részére tulajdonképpen egy haszon.
De ennek. Általános pedagógiai félreértés egyébként az embereknek, amiről te itt beszélsz, tulajdonképp abszolút nem értjük ennek a logikáját is. Valószínűleg a tehetség és a zseniképzés között itt a létező különbség.
Hát igazad, már szerencsésebb lett volna így mondani, nem csak a zseniket kell.
Igen. De az a kérdés, mert ugye most már nagyon kevés időnk van, mire számítunk, mire számíthatunk, mert ugye az feltétlenül fontos, hogy azért ha a gyermekvédelem nem szocializál szerencsésen, vagy nem nem sikerül jól, akkor tulajdonképpen az a helyzet, hogy nyilván milyen várakozásaink lehetnek, mire számít, mi miből következik. Tehát ne egy csapásról lehessen beszélni, mert azt lehet mondani, hogy nem egy sorscsapás tulajdonképpen a gyerekek ilyenfajta megjelenése, hanem ez következik egy olyan fajta működésből. Azért kérdezem, hogy mire számíthatunk, vagy mi kell ahhoz, hogy valami ne úgy alakuljon, hogy nem szeretnénk.
Ezt én nem nagyon fogom megmondani.
Te mire számít?
De azt igen, hogy nem vagyok optimista.
Igen?
Nem vagyok optimista. Tehát azok a leszakadó társadalmi rétegek, hát amelyeket ugye kutatása válogatja, hogy hány millióra, hány százezerre becsül, azokból nincsen kevés. Ha itt részben az ő társadalmi mobilitásuk érdekében, a felzárkóztatás érdekében, mert ezekbe a családokba születnek döntően azok a gyerekek, akik vagy gyermekvédelmi gondoskodásba folytatják az életüket, vagy ha nem, akkor se egy szerencsés vágányon indulnak el. Tehát ha ez ellen nem lesz hatékony politikai szándék, ezen változtatni, akkor ennek nagyon csúnya vége lesz, és nagyok lesznek a társadalmi költségei. És én azért nem vagyok optimista, mert én magamnak meg tudom válaszolni azt, amit egyelőre a politikusok még nem mondanak ki, bár már közel járnak hozzá. Magyarországon azért nem emelkedik a családi pótlék most már igen hosszú ideje, mert az állam, ugye az államot azért tartsuk tiszteletbe, inkább úgy mondom, hogy a kormányzat nem akar univerzálisan minden gyereket nevelő családot támogatni. Ezt idáig még nem mondták. Csak bizonyos családokat szeretne támogatni, de miután a családi pótlék univerzális ellátás, hát ezen a csatornán ezt nem tudja. Ezért a családi adókedvezmény az, amivel lehet támogatni. De ezt a negatív vonalat most nem folytatnám, sajnos több van belőle. Azt szeretném mondani. Én nagyon szeretném, ha több nevelő család lenne, de azt profi módon kell csinálni. És én már fél Európában láttam, hogy ezt hogy lehet profi módon csinálni, és láttam negatív példákat idehaza, amiben megvolt a lelkesedés, csak a szakértelem hiányzott. Nem szabad szent családnak bemutatni a nevelő családot. Részben azért, mert nem az. És részben azért nem, mert nem vonzani fog, hanem taszítani. Az emberek ránéznek, ha egyáltalán van nekünk ilyen plakátunk, néha valami föl sejlik, általában azok többször se hasznosított anyagok, tehát nem a legszerencsése. Ránéznek a plakátra, és azt, ja, milyenek azért nem vagyunk. De ha egy tűzoltót lát, egy ápolónőt lát, a maga munkaruhájába, vagy menetfelszerelésre,
és fogja
egy postást, akkor aha, nekem is van szó, tényleg ők is emberek, őnek is van egy szakma, és nevelőszülő. Tehát ezt ember közelbe kell hozni, nem misztifikálni, mert hát szóval nem kalkutai Teréz anyákra van szükség nagy számban, mert nagy számban nem is lehetséges.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy hát alapvetően, ugye ez csak egy kis szelet, amit most mondtam nevelőszülőség vonatkozásával, de az egész család vagy társadalompolitika az abba a vágányba, ahol jelenleg halad, abból jót én sajnos nem tudok kiolvasni, és legyen úgy, hogy ez az én hibám, vagy az én látókörömnek a szűkössége, és ne legyen igazam.
Hát az biztos, hogy egyébként, amit mondasz, ez azért nagyon fontos, mert ugye valahogy a gyerekek valahogy nem olyan fontosak most az elmúlt időben, vagy az a társadalmi paradigma váltásra is van szükség, hogy a mindenkori új nemzedék az tulajdonképpen a jövőt szolgálja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fiatalok, meg arról beszélünk, hogy jövő, akkor azokra a gyerekekre gondolunk, akiről te beszélsz, meg azokra a gyerekekre, akikkel az utcán találkozunk, és nem csak a családunk gyerekeire. Én azt hiszem, hogy a klasszikus családnevelés, hogy a gyereknevelés az mindenképpen közösségi feladat. És az nem feltétlen az osztályokat és a közvetlen családokat jelenti, hanem akár az utcán lévő gyerekeket is. És ebben értem, mert szerintem ez a társadalmi közfigyelem a gyerekekről az elmúlt időben nagyon megkopott. Tehát ebből szerintem csak következik, amit te mondtál. Én egy kicsit ebben az értelemben reménykedem abban, hogy lesz változás, mert az emberek jobban szeretik a gyereküket, legalább a sajátjukat, hogy ennek a címén lehet a lesz áttörés. Nagyon szépen.
Én köszönöm, hogy te pozitívabb voltál. Egyébként bennem is munkál némi pozitív hát világkép, különben nem jöttem volna ebbe.
És én szerintem azért vannak még emberek, akik szerintem ebben a változásban érdekeltek, és talán a gyerekek is ebben segítenek nekünk. Folytattunk el ezt a beszélgetést, mert szerintem ezt csak éppen elkezdtük. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
És nagyon izgalmas volt, amit mondtál, és hát hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó Andrást hallották, viszont hallásra.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train. Thank you.